Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, 202-es számú éneket énekeljük, mely így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Nyúljon fel kívánságunk, üdvösség tanulására, hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. De szent lelked szívünket, tiszta fénnyel úgy töltse be, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Hitvallásunk, könyörgésünk, orrunk Jézus, halld meg, kérünk.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a keresztelés előtt a 412-es számú ének második versét énekeljük. 412-es számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tett. míg meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg, hogyan is adta parancsba, ami Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának az utolsó verseiben olvashatunk erről. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Szeretett család, testvéreim, különleges ez a mai vasárnap, hiszen most úgy alakult, hogy mind a kettő szentséget látni fogjuk a saját szemeinkkel. Míg a katolikus testvéreinknek 7 szentségük van, mi 2-vel rendelkezünk. De azért 2-vel, mert nagyon jól átgondolták ezt a tanítók, hogy miért pont ez a 2 legyen a mi szentségünk. Az első, ami a legfontosabb, hogy Jézus adja parancsba. Hogy ő mondja, hogy ezt végezzük. Az ő parancsának engedelmeskedünk. Ugyanígy lesz a mai istentiszteleten a keresztelés is, az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság egy Isten nevében, és ugyanígy az úrvacsora is. De nem csupán ennyi a szentség, hiszen Jézus azt is mondja, hogy ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és az mégsem számít szentségnek, azért, mert ennek a dolognak, amely valamit kiábrázol egy látható jeggyel, ugye a kenyér és a bor az úrvacsoránál, a keresztelésnél pedig a keresztelésnek a vize, ennek Jézusnak a haláláról kell beszélnie nekünk, és feltámadásáról. A váltság művéről, amit értünk, tett. A kenyér és a bor az talán kézzel fogható, mert egyből eszünkbe juthat az úrvacsora, hogy az utolsó vacsora, hogy Jézus vette a kenyeret, megtörte, vette a poharat, és akkor az ő teste és az ő vére, amelyre bennünket emlékeztet. A keresztelésnek a vize viszont arra emlékeztet bennünket, hogy ez az áldozat, amelyet értünk hozott Jézus, ez tisztára mossa a mi bűneinkért kapott, az egész életünket tisztára mossa. Jézus Krisztusnak a vére által juthatunk be a mennyeknek az országába. De amíg még egy kisgyermek pici, még beszélni sem tud, még igazából csak a szülei szeretetét érzékeli, addig még ezt ő nem tudja. És itt jönnek képbe a keresztény szülők, akiknek nagyon fontos küldetésük lesz, hogy elmondják neki majd később, meg ahogyan felcseperedik, hogy igazából miről is szól a keresztelés. Hogy ez nem egy ilyen névadó ünnepség, nem egy ilyen furcsa szokás, hanem egy szentség, amely egy látható jeggyel kiábrázolja a hitünknek a lényegét. Hogy ahogy a víz lemossa a szennyeződést, Jézus vére úgy mos bennünket tisztára, hogy igazul az ő igazságával állhassunk meg az Atya előtt majd, amikor odaérkezünk. És emellett egy másik fontos küldetése is lesz a szülőknek és keresztszülőknek, az, hogy az életükkel tegyenek bizonyságot arról, hogy ők ennek az Istennek és az ő fiának, Jézusnak a követői. Hiszen egy gyermek mindig figyeli a szüleit, mindig nézi, hogy hogyan reagál a külső hatásokra, és hogyha egy keresztény szülő azzal birkózik meg, hogy milyen nehézségek jönnek az életben, látja a gyermek is, hogy elveszti a reményt, vagy hisz Istenben és bízik benne. Én is ugyanígy voltam, én is hitben nevelkedtem, ezért hálát adok Istennek, És olyan jó volt mindig látni azt, hogy nem csak amikor jó volt a szüleimnek, akkor imádkoztak, és akkor hittek Istenben, hanem akkor is, sőt még akkor igazán, akkor kapaszkodtak az ő kezébe, amikor nehézségeket éltek át. Nagyon fontos küldetésre jelentkeztetek, vállalkoztatok, testvéreim, és Isten adjon nektek ehhez erőt és kitartást. Amen. Mivel keresztény szülők gyermekét fogjuk most megkeresztelni, tegyünk vallást közösen a mi hitünkről fennállva, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves keresztülők és szülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék. Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodjára kérdezlek benneteket, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Isten népe, most pedig hozzátok fordulok, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit imádságban hordozzátok. Ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Köszönjük, Urunk, hogy már egészen kisgyermekként megismerhetjük a te szeretetedet, és ebben a legjobban a szüleinket használod fel. Olyan jó tudni azt, amikor egy gyermek biztonságos környezetben és hitben nevelkedik fel, hiszen megismerhet téged, de a többi a Szentlélek dolga. Így is a szülőknek nagy felelősségük van. Ezért ebben a küldetésben, amit itt a Földön kaptak tőled, vedd körül őket a te erőddel, adj nekik kitartást és bölcsességet a gyermek neveléséhez. Amen.
Emma, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet.
Keresztelő család életére áldást kérve énekeljük a 842-es számú ének harmadik versét. 842-es számú énekünk harmadik verse így kezdődik, gyermekeket te adtál minékünk.
Gyermekeket te adtál minékünk, áld meg, kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják.
Megkérem a kedves szülőket és keresztszülőket, hogy foglaljanak helyet közöttünk a padsorokban, és a testvérek is foglalják el a helyüket, és úgy hallgassuk meg a mai hirdetéseinket. Először is hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten lesz a hittanos tanévzáró istentisztelet, ezért hogyha még most vannak a templomban gyermekek, akik szívesen részt vennének ezen, vagy akik csak egyszerűen gyermek istentiszteleten szeretnének részt venni, azok most is menjenek fel a felső gyülekezeti terembe, hiszen most ott vannak a többiek, először a gyermek alkalmat fogják meghallgatni, és utána pedig próbálni fognak jövő vasárnapra. Tehát, hogyha valaki most még itt maradt a templomban is, szeretné, hogy a gyermeke a gyermek Isten tiszteleten részt vegyen, az Ági nénivel menjen fel ott az oldalsó ajtónál. És hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezetünk lelkipásztora, Kéri Tamás most még azért nincs közöttünk, mert lábadozik otthon, már jól van, tehát, hogy nincsen gond, nem azért nincsen köztünk most, hogy nagyon rosszul lenne, csak egyszerűen most még ezen a héten pihen, hiszen múlt héten műtötték meg, az epe hólyagját távolították el, ezért ebből a műtétből most ő lábadozik, erőt gyűjt, imádkozzunk érte továbbra is. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Benkő Béla Lajos 79 éves testvérünktől, Sejt Béla István 79 éves testvérünktől, és Vida Imréné született Battai Anna Ida 80 éves korában elhunyt testvérünktől. Szent Lélek vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak a számára. És örömteli szívvel hirdetem, hogy Isten tiszteletünkön megkereszteltük Lugosi Tamás és Szőke Brigitta református szülők gyermekét, Emma Lucát. Isten áldása kísérje a családot. Házasulandókat hirdetek, Bodnár Emma és Nagy Bálint gyülekezeti tagjaink esküvője május 24-én, tehát jövő héten szombaton, 15 órakor lesz itt a templomunkban. Az ifjú pár szeretettel várja a gyülekezet tagjait erre az alkalomra és az ezt követő szeretett vendégségre is. Isten iránti hálával gondolunk eddigi szolgálataikra is, imádkozunk értük. Május 21-én 17 órakor történik meg a gyülekezetünkben az egyházlátogatás, a kanonika vizitáció, amelyet szintén imádkozhatunk, hogy mindent rendben találjanak. Hordozzuk ezt is imádságban. Jövő vasárnap 10 órakor, ugye, amint említettem, lesz a gyülekezetünkben a hittanos tanév záró ünnepség. Erre várunk mindenkit szeretettel, hiszen általánosan Isten tisztelet időben lesz. A következő férfi körünk május 29-én csütörtök este 6 órakor lesz. Az eddigi résztvevőket is várjuk, és várunk minden igével foglalkozni kívánó férfi testvér továbbra is erre az alkalomra. Az idei gyülekezeti hétvégénk, ahogy már vasárnapról vasárnapra hirdetjük, június 12 és 15 között lesz Balatonszárszón, jelentkezni továbbra is lehet akár istentisztelet után, akár hétköznapokon, a hivatalban, vagy bárkit megkeresve, aki a mi szolgálatunkban van. És mindenkit szeretettel hívogatok erre, mert mindig egy jó alkalom szokott lenni arra is, hogy az Istennel való közösségünket ápoljuk, és abban is, hogy egymással is találkozzunk, beszélgessünk, megismerjük gyülekezetünknek a tagjait jobban. Nyári napközis táborunk A Széchenyi iskolában lesz megtartva augusztus 11-től 15-ig. A részvételi díj 21 000 forint, több testvér esetén kedvezmény is jár, jelentkezni lehet elsősorban a hitoktatóknál, illetve a lelkészi hivatalban. Erre is várjuk továbbra is a jelentkezéseket. És adunk 1%-ának felajánlásához, gyülekezetünk támogatására létrehozott alapítványnak az adószáma megtalálható a kiosztott liturgiás lapon. És szeretem hirdetni azt, hogy ezeket a hirdetéseket, amit felolvasok, igazából mindenki a kezében tartja. Ugye kiosztjuk a liturgiás lapot, ott van az összes hirdetés rajta, hogyha valamilyen dátumot, számot, bármit elfelejtenénk, ezt magunkkal vihetjük, és akkor igazából ott lesz az otthonainkban az összes hirdetés, illetve igyekszünk a weboldalra, Facebook oldalra is minden fontos információt feltölteni gyülekezetünkkel kapcsolatban. Azt is ajánlom, hogy kövessük, és szeretettel ajánlom az iratterjesztésünket a kiáratnál, ahol lelki olvasmányokat, egyéb könyveket, gyermekbibliákat lehet venni. Ének szóval folytassuk Isten tiszteletünket a 741-es számú énekkel, amely így kezdődik, ki Isten ének átad mindent.
Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent. Ínség baj közt is élteti, ki mindent szent kezébe tett, az nem fővényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jaj szó mit ér, a sebeink még jóban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak helyet ad.
Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk ígéjét Márk evangéliumának 15. fejezetéből, a 33-as verstől a 39-es versig a következőképpen.
Amikor 6 óra lett, sötétség borult az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme Illést hívja. Egy ember pedig elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nátszára tűzve inni adott neki, és ezt mondta. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét. És a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy hogyan bocsátotta ki lelkét, azt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt.
Isten tegye áldottá az ő igéinek a hallgatását, a szívünkbe fogadását, és ami a legfontosabb, a megtartását. Ezért testvéreim, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy mindig hívsz bennünket, hívsz az igédnek a hallgatására, hívsz közösségre önmagaddal, hívsz közösségre a testvérekkel, hogy együtt legyünk. Köszönjük, hogy vasárnaponként világszerte ilyenkor istentiszteleteket tartunk, rád gondolva, rólad beszélve, adj nyitott szíveket, hogy azok úgy hallgassák az ígét, és ne másokra gondoljanak, hanem csak is önmagukat vizsgálják. Kérünk, Urunk, így áld meg a mai alkalmunkat és a gyermekek között végzett szolgálatot is. Köszönjük neked a gyógyulásokat, amelyeket megtapasztaltunk gyülekezeti tagjaink életében, de így könyörgünk továbbra is a betegeinkért, akiket otthon ápolnak. Te adj oda is erőt, gyógyulást magához, a ápoláshoz is. Eléd hozom egy testvérünket, aki kemoterápia hatása miatt szenved, és ugye annak a kezelése alatt van. Te adj neki erőt, te légy ott mellette ezeken a kezeléseken is, és add, hogy minden áldottan sikerüljön a te akaratodnak megfelelően. És kérünk téged, egy gyülekezeti testvérünknek a hasnyál mirigyével van probléma is. Ma reggel mondta a felesége, hogy kórházba kellett szállítani őt. Te adj neki gyógyulást, minél hamarabb, hogy az orvosok fel tudják tárni, hogy mi a probléma, és időben tudjanak majd segíteni rajta. És kérünk, Urunk, a gyászsal a szívükben érkezett testvérekért is, áld meg őket is, adj nekik erőt, kitartást a jövőre nézve, ugyanígy a keresztelő családot is áld meg, és vedd körül a szereteteddel. Add, hogy az igéd a szívünkben jutva gyökeret veljen, és a hétköznapjainkban gyümölcsöt teremjen. Amen. Ige hirdetés előtt, testvéreim, a 768-as számú ének első versét énekeljük. 768-as számú énekünk első verse így kezdődik: Gondviselő jó atyám vagy.
Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem, látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem. Hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek.
Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, Pál apostolnak második leveléhez, a korintusiakhoz írott leveléből, az 5. fejezetből, a 14-es és 15-ös verseket. A Krisztus szeretete szorongat minket, mert úgy gondoljuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, a mai felolvasott igénk, a textusunk a szorongató szeretetről szól. Milyen különleges ez a kifejezés, hiszen szorongatni általában más szokott bennünket. Micsoda például a félelem, a kétségbeesés, az aggodalmaskodás, a másik ember, lehetne még ezt sorolni, tehát egy csomó negatív dolog. Itt mégis azt írja az ige, hogy Krisztus szeretete szorongat, a szó szerinti fordításban pedig úgy hallatszik ez, hogy úgy olvassuk ezt, hogy présel, összenyom, rászorít, rákényszerít valamire. Természetesen ezt pozitív módon kell értenünk. Mert arról szól ez az ige szakasz, hogy Krisztus szeretete olyan képpen szorongat bennünket, hogy nem tudunk nem engedelmeskedni neki. Mert arról szól az ige, hogy ha valaki átéli őszintén az életében azt, hogy Jézus szereti őt, akkor ő viszont szereti, és ezt a szeretetet viszonozni akarja az egész életével, hiszen hálás érte. Nem magunknak éljünk, hanem annak, aki megmentett bennünket, akitől új esélyt kaptunk, új esélyt itt a földön is, és új esélyt az örök életre. Különleges ez, hogy másnak élni, odaadni magunkat egy másik valakinek, aki szeret bennünket, és mi viszont szeretjük őt. Erre a önfeláldozásra, vagy szeretet átadása az egyik legjobb példa az anyaság. Hiszen gondoljunk csak bele, egy édesanya a várandósága végéhez közeledve otthagyja a munkahelyét, feladja azt, hogy a gyermekével lehessen arra vigyázhasson. Hatalmas fájdalommal megszüli azt a gyermeket. Onnantól kezdve pedig 24 órás szolgálatban van, úgy is mondhatjuk. Teljesen oda szánja magát az ő gyermekének a nevelésére. Aggódó szeretettel körbeveszi, vigyázza a lépteit, nevelgeti. És ilyenkor az édesanyák tudják a legjobban, hogy mennyire minden gondolatuk az ők újszülött gyermekük körül forog. Bármit képesek megtenni azért, hogy boldog legyen, hogy egészséges legyen, hogy jó élete legyen. És ezt akkor is örömteli szívvel teszik, amikor kimerülnek ebben. Amikor már a saját erőjükön felül teszik azt, amit tenniük kell. És mindezt azért képesek, mindenre azért képesek, mert őszintén, örömmel és szeretetből teszik. Nem önmaguknak élnek, nem önző módon önmaguknak tesznek dolgokat. Nem nézik a saját igényeiket, a vágyaikat, az elképzeléseiket, sőt ezeket fel tudják adni a szeretett személy miatt, azért mert nagyon fontos a számukra. Például, hogyha kell, akkor lakóhelyet változtatnak, csak azért, hogy egészségesebb környezetben nevelkedjen fel az a gyermek, vagy közelebb legyen az óvoda, iskola, hogy biztonságban hazatérhessen. Hogyha kell, akkor leszoknak rossz szokásaikról, legyen az dohányzás, alkohol, és még lehetne folytatni tovább. Miért teszik mindezt az áldozathozatalt az édesanyák? Azért, mert a szeretet erre szorongatja őket, ugye, amiről az ige is beszél. Az a szeretet, amelyet a gyermekük iránt éreznek. Ezt valahogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy sokszor úgy érzik, hogy nincs is más választásuk, nem is tudnának máshogy tenni. Nyilván ilyenkor, abban az esetben az édesanyja érzi, hogy elfárad, érzi, hogy szüksége lenne pihenésre, de tudja, hogy a gyermekének most csak rá van szüksége. Ez, hogy nincsen más választásom, és csak azt tehetem, amit a szeretet diktál, ezt természetesen pozitív értelembe kell értenünk. Ezért is mondtam azt, hogy ez, amikor a Krisztus iránt, Krisztus szeretete szorongat bennünket, ez nem egy negatív dolog, ez nem egy kényszer, akkor nem értettük meg igazán, hogy miről szól. Először következőt kell megértenünk. Krisztus szeretete szorongat minket, aki azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Jézus szeretete szorongat bennünket, hiszen ő egy felfoghatatlanul nagy dolgot tett értünk, hiszen ő önmagát áldozta fel értünk, ami bűneinkért, pontosabban azokért az emberekért, akik ezt megértik. Ezért fontos mindig erről újra és újra beszélnünk, hiszen ez a hitünk lényege, ez az evangélium központja. Jézus áldozathozatala és feltámadása által lehet nekünk is örök életünk. És hiszen ennyire szeretett bennünket, ez a szeretet azért szorongat minket. Erről beszélnek a látható jegyek is, amelyeket ugye a mai Isten tiszteleten is láthattunk, majd látni is fogunk, a keresztelés és az úrvacsora. Nem is olyan régen láttam egy filmet, egy keresztény filmet, az a címe, hogy Ég és Föld között. Egy kicsit átadja azt, hogy miről is van itt szó. Arról szól, hogy egy édesapa elmegy a két fiával hegyet mászni, és egy baleset miatt, hogy megmentse a fiai életét, az édesapa élete sajnos oda vész ez az akció alatt. A gyermekei viszont megmenekülnek. Addig rossz életet éltek, ugye azt is mutatja a film, hogy addig milyen életet éltek, önmaguknak éltek, önző módon, lehetne még ezt ugye sorolnunk, ajánlom ezt a filmet, aki szeretné megnézni. De később ugye arról szól igazából ez a film, hiszen ez a leges-leges legelején történik majdnem, hogy utána ezzel az ajándékba kapott élettel ők mit kezdenek, hiszen az édesapa azért áldozta fel az életét, hogy ők megmeneküljenek. Megbecsülik ezt az életet, amit kaptak ajándékba, és hálás szívvel élnek? Vagy továbbra is önző módon csak maguk felé fordulva? Fontos tudnunk azt, hogy mindnyájan egy ilyen mentő akció részesei vagyunk, hiszen Jézus Krisztus bennünket is megmentett. A haláltól, a kárhozattól, a bűneinket járó büntetéstől. Bennünket is megmentett, és nekünk is itt van a kérdés. Mit kezdünk? Mit kezdünk ezzel az új eséllyel, amit tőle kaptunk? Őző módon folytatjuk tovább úgy, mintha mi sem történt volna? Vagy ahogyan Krisztus is az atyának élt, mi az ő szeretetének élve folytatjuk az életünket? Az ő példáját követjük-e a világban? Kérdezhetnénk, hogy Jézus miért tette ezt? Miért mentett meg bennünket, bűnös embereket? Hiszen olyan sok vétket még akkor is elkövetünk, hogyha ennek a tudatában vagyunk. Megkérdezhetnénk, hogy megérdemeltük mi ezt? Rászolgáltunk egyáltalán? Miköze van Jézusnak azokhoz a hazugságokhoz, amelyeket sokszor egymás felé intézünk? Miköze van Jézusnak a hűtlenséghez, amikor mondjuk a házastársunkhoz hűtlenek vagyunk, és egymás ellen bűnöket követünk el? Miköze van Jézusnak a szeretetlenséghez, amivel olyan sokszor így fordulunk a másik felé, és eszünkbe se jutnak az ige szavai a hétköznapjainkban? Miköze van Jézusnak ahhoz, amikor mi képtelenek vagyunk megbocsátani a másik embernek? Miköze van ahhoz, amikor önző módon magunknak élünk, és ezért tönkre teszünk mindent és mindenkit magunk körül. Ő a bűneink miatt lett halandóvá, emberré, hogy ezekért járó büntetést viselje el. Pedig mi nem érdemelnénk meg, pedig ezekhez neki semmi köze nincsen. Ő ártatlanul ment a keresztfára, a keresztfát is a bűnösök érdemelték meg abban az időben. Jézus annyira szeretett bennünket, hogy nem hagyott bennünket magunkra, még annak ellenére sem, hogy ilyenek voltunk, és sokszor még most is ilyenek vagyunk. Az egyik énekünk pont erről szól. Így olvassuk azt. Irgalommal szánva minket, nagy jósága ránk tekintett. Ördög csalta búsz szívünket, menny magasból látni jött. Arról szól ez az ének, hogy mit is tett értünk. Hogyan is adta meg nekünk Jézus ezt az új esélyt? Miért szorongat bennünket az ő szeretete? Azért, mert elhagyta az örökkivalóságot, karácsonykor emberré lett értünk, húsvétkor a bűneinkért meghalt, és harmadnapra feltámadt a halálból. Kifizette helyettünk a mi bűneinknek az árát. Így van lehetőségünk, új esélyünk már itt a földön is a hozzá hűséges életre, az Istennek kedves életre, és később pedig majd az örök kivalóságra is. Sokszor elfelejtjük még keresztény emberként is, hogy igazából kik jutnak a mennyországba. Nem mindenki, nem mindenki juthat a mennyeknek az országába. Erről olvasunk a páli levelekben a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Nagyon szépen leírja ez az ige szakasz, hogy ugyan mi nem érdemeltük volna meg ezt, de aki ezt megérti, személyesen magáénak tulajdonítja, azt mossa tisztára Istenünknek a szent lelke. Ez nem csak úgy magától van, nem a jó tettek által, nem azért, hogy valaki jó emberként él a világban, egyedül csak Jézus Krisztusba vetett hitünk által. És aki ezt megérti őszintén, annak árulkodó jelei lesznek az életében. Mert ez a szeretet, ami szorongatja őt, meg fogja őt változtatni. Elkezdődik az életében egy olyan folyamat, amit lehet, hogy ő maga nem is vesz észre. Először is képes lesz ugye a saját dolgairól, amit önző módon folytatott, lemondani, és Isten kezébe helyezni az ő életét. Az egyik ifis ének úgy beszél erről, hogy írd át álmaim, amire akarod, cseréld ki vágyaim, amire akarod. Ugye ez pontosan erről beszél, mert aki megérti, az már nem akar önző módon önmagának élni, hanem annak akar élni, aki megmentette őt, akitől új esélyt kapott. Még miben lesz másabb, aki ezt megérti? Miben változik meg? Miben változtatja meg a szorongató szeretet? Abban, hogy nem nyugszik bele abba, hogy ő mindenben jó. Nem nyugszik bele abba, hogy én már tökéletes vagyok. Értem, meghalt Jézus, én tehetek bármit. Nem nyugtatja magát olyan gondolatokkal, hogy másnak kell megtérnie, másnak szól az ige, nem nekem. Nekem már nem kell megváltoznom, és ettől van rosszabb is. Amikor azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok már születésemtől fogva, Isten így teremtett engem, vagy már 10 éve ugyanilyen vagyok, megpróbáltam megváltozni, megtettem mindent, imádkoztam, és nem történt semmi változás. Ez is csak önmagunknak a nyugtatása, hogy én jó vagyok így, ahogy vagyok. Nincs szükségem Jézusra, nincs szükségem az ő szorongató szeretetére, amely átformálja az életemet. Mert aki megtapasztalta ezt a szeretetet, az nem nyugszik bele abba, a bűneibe, amelyeket még most is hordoz. Miben változtat még meg bennünket? Abban, hogy nem a másikat bírálgatom, nem a másikat ítélgetem, hanem elsősorban mindig magammal kezdem ezt a dolgot, az én életemmel. Hiszen azt váltotta meg Jézus, az én életemre nézve kell először gondolkoznom. Ez is a nagyon-nagyon fontos változás, amelyet ez a szorongató szeretet tesz az életünkben. Ha Jézus úgy tette, ahogyan az Atya mondta, akkor mi miért nem tesszük? Erről is olvashatunk az egyik ige szakaszunkban. Ezt maga Jézus mondta. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos. Mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Hogyha mindenható Istennek a fia Jézus ilyet mond, aki a menny és a minden hatalom a mennyen és a földön, ahogy hallhattuk a keresztelés szereztetési igéiben is, ezt mondja, ilyet mond, hogy csak azt teheti, amit az Atya mond neki, akkor az ember, ahogyan Kempis Tamás is hívja a könyvében, a por, a hamu, a föld és sár ember, akkor mi miért gondoljuk azt, hogy ha ezzel találkoztunk, ezzel a kegyelemmel és szeretettel, akkor miért gondoljuk továbbra is azt, hogy magunknak akarjunk élni, nem Krisztus útján járva? Azért, hogy Jézussal legyünk, el kell hagynunk a magunk útjait. Az egyik szerelmedért el kell hagynod a másikat. Az önmagad szeretetét el kell hagynod ahhoz, hogy őszintén szerethesd Jézust. A megváltott ember először megérti, hogy mekkora volt érte az áldozat. Megérti, hogy Jézus által egy új esélyt kapott. És hogyha megértette, ez a szeretet szorongatni fogja őt, őszinte Jézusnak tetsző életre. És nem nyugszik bele abba, hogy ő bűnös, nem nyugszik bele abba, hogy már úgysem fog változni, hanem élete végéig, amíg Jézussal nem találkozik, arra törekszik, hogy egyre is, egyre jobban és jobban Jézushoz legyen hasonló. Legyen így a mi életünkben is, és imádkozzunk azokért az ismerőseinkért, vagy szeretteinkért is, akik még nem értették meg ezt a kegyelmet. Legyen így. Amen. Úrvacsorára készülve a 768-as számú énekünket folytassuk, második versétől a negyedik verséig. Második verse így kezdődik, mint az alélt bús virágra megújító harmatot.
Fájdalmára csak te hintesz balzsamot, könnyű sorsom terhe rajtam, ha imára nyílik pajkam. Rám-rám derül ismeretlen, útamon egy kis öröm, azt is a te véghetetlen jóságodnak köszönöm. Hála könnyem tündöklése, a te neved hirdetése. Ó, add, hogyha majd bevégzem, e múlandó életet, lelkem tisztán és egészen egyesüljön te veled, el ne vonjon semmi többi, tied legyen.
Ami Urunk Jézus már megtette, értünk ezt az áldozatot, feltámadt a halálból, és erre a megváltásra emlékezünk most az úrvacsora szentségénél is. Hallgassuk meg, hogyan is bízta ránk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Az első korintusi levélből idézem az ige szakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Kedves testvéreim, így adta parancsba, ami Urunk Jézus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink a reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Az ige szavaival biztatlak benneteket a keresztény életre. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Gyertek helyünkről, felállva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is emlékezhettünk újra arra, hogy mit is tettél értünk, hogy mennyire szerettél bennünket, hogy áldozatot hoztál értünk, a legnagyobb áldozatot, önmagadat adtad értünk. Kérünk, Urunk, hogy ez az életünkben ne váljék hiába valóvá, hiszen aki úgy veszi magához az úrvacsorát, hogy közben a lelkében különböző rossz gondolatok, bűnök vannak, amiket nem val meg őszintén előtted, nem akar velük szakítani, nem akarja őket elhagyni, az a tanításunk szerint is kárhozatot iszik és eszik magára. Kérlek, Urunk, hogy mindig így vegyük magunkhoz az úrvacsora szentségét, hiszen ilyenkor is rád gondolunk, a te kegyelmedre. Köszönjük ezt neked. Add, hogy az életünkben is úgy akarjunk élni, mint akik tényleg átélték ezt a megváltást. Ebben adj nekünk erőt, nyitott szívet, nyitott füleket, hogy halljuk, és megértsük, hogy te mit akarsz velünk. Jézusért, ami Urunkért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével.
Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol sehetakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra a hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, élned, halnod kell. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, élned, halnod kell.
Fogadjátok az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy énekeljük el a 799-es számú ének első két versét, közben pedig imádságos szívvel gondoljunk a Kárpátalján élő magyar testvéreinkre, illetve a háborús helyzetek végéért imádkozzunk szerte a világon.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért tesz énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomodzá engem, tégy hát is légy velem, tégy hát is légy velem, mindig velem.
Énekeljük el Isten tiszteletünk végén záró énekünket, a 715-ös számú éneket, mely így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Áldott vasárnapot minden kedves testvérnek!
Lelki próbáimban Jézus, légy velem. El ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért. Tőled elszakadnom, ne hagyj semmiért. Ha e világba jó, engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet. Vérrel koronázott szent keresztedet, tisztogass bár bajjal, olykor engemet. Kegyelmeddel szentelt szenvedésemet, bár e test erőtlen te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom.